Csendes együnk el imádságra. Urunk Istenünk, taníts minket egy olyan imádságra, ahol őszintén állhatunk meg előtted, ahol takargatni való nélkül megnyithatjuk magunkat, a szívünket, ahol azok lehetünk, akik valójában vagyunk. Adj nekünk egy ilyen imádságos szívet. Amen. Kedves testvérek, úgy kezdődik ez a Zsoltár az újfordítású Bibliánkban. Boldog, akinek hűtlensége megbocsátatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel a bűnét, és nincs lelkében álnokság. Talán többünknek eszünkbe jut az első Zsoltár első verse, ahol ugyancsak egy boldog mondást olvasunk. Az egész Zsoltárok könyve ezzel a boldog mondással indít. Boldog az az ember, aki nem jár a bűnösök útján, a bűnösök tanácsa szerint. Olyan világos ezekből a megfogalmazásokból, és a Zsoltárok könyvében másutt is, hogy az ószövetségi ember is a boldogságot kereste. Az ószövetségi ember hozzánk hasonlóan, a modern emberhez hasonlóan vágyott a boldogság után. Azon gondolkodott, hogy hogyan lehet boldognak lenni, hogyan lehet ezt elérni, hogyan lehet ezt megkapni. És olyan nagy ajándék számunkra, hogy Jézus is ismeri ezt a vágyat, Jézus is ismeri a boldogság utáni vágyakozást, és tulajdonképpen ő folytatja az ószövetségi boldog mondások sorozatát. Tudjátok, mire gondolok? A hegyi beszéd indulására, az első szavaira, a boldog mondásokra, amelyeket Jézus fogalmaz meg. Jézus ismeri az emberi szívet, és el szeretné igazítani az ő követőit a boldogság keresésében. És azt hiszem, hogy erre nagyon nagy szükségünk van. A reklámipar is pontosan ismeri, azt hiszem, az emberi szívet, az emberi szívnek legalábbis ezt a vágyát. Sorozatosan kerülnek elénk olyan reklámok, amelyek megígérik a boldogságot. Hogyha megveszed ezt a mosóport, ha elfogyasztod ezt a csokoládét, és nem tudom, milyen autóba ülsz be. Most éppen az egyik óriás plakáton egy női magazint láthatunk, azzal a címmel, hogy ebben a magazinban benne van a boldogság egyenlete. Tehát ez egy ilyen napjaink fogalma, napjaink kérdése. És nagyon érdekes az, hogy Jézus erre reagál. Jézus ehhez hozzá akar szólni, és még rendkívülibb az, ahogy hozzászól ez a témához. Ő úgy kezd el a boldogságról beszélni, ahogy addig arról senki sem szólt. Ugyanis ő megígéri a boldogságot azok számára is, akik sírnak, megígéri azok számára, akik éheznek, akik szegények, akik irgalmasok, és még azoknak is, akiket üldöznek az igazságért. Az első és a 32. Zsoltár, most amit így idéztünk, ez is sajátos módon beszél a boldogságról. A boldogság helyzetét ezek az ószövetségi megfogalmazások sem a sok pénzhez, az egészséghez, az emberi álmok valóra váltásához, esetleg szép családi körülményekhez, vagy a hosszú élethez, vagy a jó munkahelyhez, vagy. Sok mindent lehetne még mondani, hogy mihez lehetne kötni, nem ehhez köti a boldogságot. Ezek az ószövetségi imádkozók több ezer éves, nagyon mély hitbeli felismerés szerint a boldogság kulcsát abban látják, hogy hogyan viszonyulunk a bűnnek az útjához. Azt állítják ezek a szavak, hogy ez a döntő kérdés. Az a döntő, hogy hogyan viszonyulunk a bűnhöz, és semmi más nem számít. Ezért mondja azt ez a Zsoltár is, a 32. Zsoltár, hogy az az ember boldog, aki nem jár a bűnösök útján, akinek a hűtlensége megbocsátatott, akinek a vétke eltöröltetett, akinek az Úr nem rója fel a bűnét, akinek a lelkében nincs álnokság. bűn, hűtlenség, vétek, álnokság. Ezzel indul ez a Zsoltár, és ezeknek a fogalmaknak a kapcsán meglepő módon a boldogságról beszél nekünk. Ezek a több ezer éves imádkozók, több ezer éve elhangzott imádságok, ezekből kiderül, hogy ezek az emberek rájöttek arra, hogy csak azt tud nyugodtan aludni, csak annak lehet igazi boldogsága, békessége, aki a lelkében ezekkel el tud számolni. Ez az élet döntő kérdése, ez a kulcs. Ehhez persze mi hozzátehetjük itt a 21. század elején, hogy ez egy olyan jellegű felismerés, amire az elmúlt 100 évben az emberi tudomány is, tudományos módon, leíró módon képesek voltunk megfogalmazni. Itt a 20. század lelki tudományára, pszichológiára, pszichiátriára gondolok. Mindjárt tudjuk, hogy a lélek elemzése, az analízise olyan mély kibontakozást nyert, hogy a pszichológia és a pszichiátria önálló tudományokként foglalkoznak ezzel. Ezek a tudományok is rájöttek arra, amiről ennek a Zsoltárnak a harmadik verse szól, hogy az az ember, aki elhallgat, aki megpróbálja magába temetni azt, ami az ő lelkét marcangolja, tépi, terheli, aki megpróbálja ezt takargatni, aki megpróbál elmenekülni a saját lelke elől, annak az embernek beteg a lelke. És ezen a beteg lelken úgy lehet segíteni, mondják ezek a tudományok is, hogyha ezek a takaró falak lebontásra kerülnek. Hogyha az ember leveszi a maszkokat, levesszük az állarcokat, és ezeket a védő rétegeket szépen lecsákányozzuk le, lebontjuk. Erről szól a harmadik vers is. Amíg elhallgattam, kiszáradtak a csontjaim. Egész nap jajgatnom kellett. A pszichológia rájött arra, hogy a lélek gyógyulásának az útja az azzal kezdődik, hogy az ember őszintén szembenéz magával. Azzal a szembenézéssel kezdődik, ahol a segítségnek az a feltétele, hogy az ember megnyílik. És továbbá nem takargat, hanem kimond, feltárja magát, feltárja a múltját, megmutatja a sebeit, és megmutatja azokat is, azokat a sebeket, amiket ő okozott. Az ő vétkeit, az ő bűneit feltárja. Különböző technikák léteznek erre, hogy a segítséget kérő, a kliens hogyan szembesül magával. Nyilván erről Magdi néni sokkal többet tudna mesélni, beszélni nálam is. Azt hiszem, hogy a két nagy alapvető irány az, amikor egyrészt a segítő, a beszélgetést vezető szinte erővel szembesíti a másikat, illetve a másik forma az, amikor a beszélgető önmaga képes a szembenézésre, a megfogalmazásra, a megvallásra. Az én nagy kérdésem ezzel kapcsolatban mindig azonban az, hogy mire elég az, ha egyszerűen a dolgaink kimondásra kerülnek? Mire elég az, hogyha egy ilyen lélekelemző beszélgetés, egy ilyen analízis során az ember kimondja, ami benne van, sikerül feltárni, sikerül fölbányászni, fölhozni azt, ami ott az emberi lélek mélyén rejtőzik, mire elég az? Ismertem valakit, akinek éppen az volt a problémája egy pszichológussal folytatott beszélgetés során, hogy az csak kérdezett tőle. Csak kérdezett, csak beszélgetett vele, de nem kapott semmit. Nem kapott igazi segítséget. Mert éppen azt hiszem, hogy ez az alapvető probléma a lélek egyszerű feltárásával. Kibányászunk, rájövünk a múlt sebeire, a sérülésekre, amelyeket kaptunk és amelyeket okoztunk, amelyeket elkövettünk, és aztán az ember ott áll szinte csupaszon. Ott állok mesztelenül együtt azzal, ami vagyok, és amit tettem, és ott állok azzal a kérdéssel, hogy ez segít-e rajtam. Elég az, hogy én kimondtam. Elég az, hogy én megfogalmaztam, hogy én szembesültem. Elég az, hogy én ezt most tudatosítottam. Ez az imádság, a 32. Zsoltár, azt hiszem egyértelműen válaszol erre a kérdésre, azt mondja, hogy nem elég, Dávidnak ez a tanító költeménye egy nagyszerű felismerés arra nézve, hogy a beismerésnek, a bevallásnak nem egy szoba süket falai között kell történnie. A falak azok nem segítenek rajtunk, csak visszhangozni tudják azt, akik mi vagyunk, visszhangozzák a mi emberségünknek a gyengeségeit, visszhangozzák a mi szégyenünket. Ez a több ezer éves imádság elárulja, hogy a lélek gyógyulása az az őszinte szembenézéssel indul, de aztán azzal folytatódik, hogy az Isten előtt is őszinte vagyok. És az, ami bennem van, amit én tettem, aki vagyok, az folytatódik az Isten előtti őszintességgel. Ez az ötödik versnek a lényege. Megvallottam neked a vétkeimet. Bűnömet nem takargattam előled. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak. A vétkemet nem magamnak vallom be, hanem neked, Uram. A bűnöm nem magamnak, nem csak magamnak fogalmazom meg, hanem előled nem takargatom. A hűtlenségem kimondása nem csak nekem fontos, hanem neked vallom be. Az Isten előtti megvallásban, a bevallásban, az Isten előtti megnyílásban folytatódik az igazi szembenézés, az igazi őszinte szembesítésünk. Ahol ezek után megkaphatom azt, amit máshol nem. Mi az, amit egy világi pszichiáter, pszichológus nem képes megadni? Aztán nem képes megadni a feloldozást. Nem képes megadni a bűnbocsánatot. Dávid arról ír, hogy a léleknek a gyógyulása, a lélek gyógyulásának az útja az ez az út. Ha valamit akarunk kapni, akkor ezen az úton kell járnunk. És arra döbbenünk rá, hogy milyen pszichológiai ismeretei voltak az Ószövetségi imádkozóknak. És persze arra is rájövünk, hogy milyen nagy kincs az, amikor valaki keresztény pszichológusként, keresztény pszichiáterként folytatja a hivatását. És így foglalkozik Krisztus tanítványaként a lélek gyógyításával. Milyen nagy szükségünk van arra, hogy az emberi szembesítés, az emberi szembesülés után az életünket az Isten előtt is őszintén feltárjuk, és ott részesüljünk a feloldozásban, a megbocsátásban. Hogy ne csak arról szóljon ez, hogy magunkra döbbenünk, és aztán önmagunkba roskadunk, és látjuk, hogy ilyenek vagyunk. Ahogy készültem és foglalkoztam ezzel a Zsoltárral, az egyik ilyen olvastam, hogy az egyik ókori egyházatyának, Szent Ágostonnak az egyik legkedvesebb Zsoltára volt ez. Ágostonról talán ti is olvastatok, tudjátok, hogy egy kicsapongó fiatalember volt, testi élvezeteket hajszolva kezdte az ő pályafutását, egy nagyon intelligens valaki volt amúgy, az egyik legnagyobb hatású keresztény filozófusként tartjuk őt számon a mai napig. 32 évesen, idősebb korában tért meg, 32 évesen keresztelkedett meg. És Ágoston azért szerette ezt a Zsoltárt, mert ráismert a maga szenvedésére, ráismert a maga gyógyulási útjára. Arra, hogy amíg ő hallgatott, amíg takargatott, addig az élet egy kilátástalan szenvedés volt. Ránehezettek a terhei, az ereje elfogyott, ahogy a Zsoltár szavait idézhetnénk, elfogyott az ereje, a csontjai kiszáradtak, jajgatott. De a bűnvallás után, miután megszűnt ez az Isten előtti takarózás, ez a takargatás, ez az ember megújult. Ez az ember megkapta a szabadulás örömét, amit a hetedik versben olvasunk. Te vagy az oltalma, megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével. Ágoston ezt megkapta. Megkapta azt, ami Isten csodálatos és felfoghatatlan válasza számunkra. Akkor, amikor az ember így feltárja magát. Az Isten nem nyomja el, nem nyomja agyon, hanem az Isten megbocsátással ajándékoz meg. Szóval ez a történet is Ágoston élete is arra rávilágít, hogy ez a bűnbánat, a bűnbánó imádság a kereszténység egyik alapja. Enélkül azt lehet mondani, hogy nincsen Krisztus követés. A bűnbánat az, a bűnbánó imádság az, amiben igazán őszintén fordulunk az Isten elé. Amiben őszinték vagyunk. Az Isten előtt való teljes őszintességünknek a bűnbánat az egyik jele. Nagyon érdekes, hogy az Új Szövetségben a bűnbánatra használt szó, ez a metanoia, ez jelent megtérést is. Egy szó, aminek két jelentése van, bűnbánat és megtérés. Nagyon nehéz ketté választani ezt a két fogalmat, mert teljesen összetartoznak. Amikor Jézus elkezdi a szolgálatát, és elkezd prédikálni, és azt olvassuk a mi fordításunkban, hogy térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa, bizony ezt úgy is lehetne fordítani, hogy gyakoroljatok bűnbánatot, mert elközelített a mennyek országa. Megtérés és a bűnbánat nagyon szoros fogalmak, egyetlen eseménynek a két arca. Ezért jó példázat például a tékozló fiú története. Itt egy olyan embert látunk, akinek a megtérése elválaszthatatlan a bűnbánattól. Egyszerre van benne a bűnbánó ember, és egyszerre van benne a megtérő ember. Egyszerre ismeri el. Atyám, vétkeztem az égelem és te ellened. A két szó úgy tartozik egybe, hogy a megtérés az az ember elfordulását jelenti. Elfordulását a bűnös élettől. Elfordulást a korábbi hiába való dolgoktól, a bálványoktól, elfordulás, szakítás a sötétségtől, a világosság felé. A gonosz hatalmától, az Isten hatalma felé. Egy fordulat, ami az értékeknek az átrendeződését jelenti. Befejezésül szeretnék utalni Luthernek 95 tételére, 1517-ben, a 95 tézis első mondattal, nem tudom ki az, aki esetleg emlékszik erre. Az első mondat így hangzott, hogy mikor Urunk és Mesterünk azt mondta, térjetek meg, azt akarta, hogy a hívők egész élete bűnbánatra térés legyen. Ez volt az első tézis. Mikor Urunk és Mesterünk azt mondta, térjetek meg, azt akarta, hogy a hívők egész élete bűnbánatra térés legyen. Érdekes ez a megfogalmazás Luthertől. A bűnbánatra térés kifejezésben egyszerre van benne a megtérés és a bűnbánat. Bűnbánatra térés. Ezeknek a szavaknak a mélyén kifejeződik az, hogy az ember egy őszinte kapcsolatban akar lenni az Istennel. Luther problémája az volt az ő korának a kereszténységével, hogy sokan már akkor is ilyen csoki automata Istent képzeltek el, ahogy erről múlt héten beszéltem. Az ismert mondóka szerint, amint a pénz a ládában csörren, ugye a búcsú cédulákról van itt szó, amint a pénz a ládában csörren, a lelked nyomban mennybe röppen. Hát ez a korabeli csoki automata Isten. A reformáció indulásakor a reformátor leszögezte, hogy ez nem így működik. Az Isten nem egy ilyen kifizethető tulaj, nem egy adószedő, nem egy automata. A lélek nem így röppen a mennybe. Aki az Istennel őszinte kapcsolatot akar, aki az Istennel kapcsolatot akar, annak az őszintességhez kell folyamodnia. Az őszinte szembenézéshez önmagammal, és aztán az Istennel. És ebben az őszintességben az Isten Jézus Krisztus által kész megajándékozni a legnagyobbal, a megbocsátással és a feloldozással. Igaz ez a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, így a Timóteusnak Pál, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse. Ha megvalljuk bűneinket, ő és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Amen.